Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
A vendégem továbbra is dr. Tóth Adrián, neurológus. Amiről az imént beszélgettünk, az a migrén volt, és a migrén terápia útjai, új lehetőségei. És amiről most fogunk beszélgetni, az a Parkinson-kor. Igaz-e az, hogy a Parkinson-kor az nem elsősorban egy idegrendszeri betegség, hanem valahonnan a bélből indul a probléma?
Nagyon-nagyon érdekes és jó felvetés, hát erről a tudós világ a mai napig vitatkozik, az biztos, hogy a tankönyvekben ez egy központi idegrendszeri betegségként van számon tartva. Tény, a központi idegrendszerben számos eltérés van, ami nagyon jellegzetes a Parkinson-korra, de azt már annál kevesebben tudják, hogy a maga a legelső patológiai elváltozások, azok nem a központi idegrendszerben kezdődnek, hanem vagy a szaglóhámban, vagy a szaglóteretben, vagy még inkább a bélben, a bélhámban kezdődik. Úgyhogy innen is vannak olyan különböző feltételezések, hogy ha talán valami elindítja ezt a betegséget, amiről ugye ez, itt van a hiányzó láncem, ha erre tudnánk válaszolni, akkor megkapnánk az orvosi Nobel-díjat is, de ez az egy pont, amit nem tudunk sajnos a betegség kapcsolatban, de van egy ilyen feltételezés, hogy valami beindítja ezt, az valami olyasmi lehet, amit vagy életünk során beszippantunk, vagy lenyelünk, és az indítja majd be hosszú évek alatt, vagy idő alatt ezt a kóros eltérést, ami majd később, amikor a központi rendszer is károsodva lesz, főleg a dopamin termelő idegsejtek, amikor már nagy mértékben károsodtak, és lecsökken a dopamin szintézis a központi rendszerben, akkor alakulnak ki a tünetek.
Mit értettél az alatt, hogy beszippantunk, vagy lenyelünk? Tehát a levegőből valamit beszippantunk, vagy valamit?
Akár a levegőből, vagy akár valamilyen kórokozó bejut a szervezetbe, vagy valamilyen kóros vegyi anyag, akár. Ugye tudjuk azt, hogy vannak különböző rizikó tényezők, amik fokozzák a betegséget. Az egyik ilyen legfontosabb, amiről tudjuk, az életkor. Az egy dolog. A másik, amiről úgy gondoljuk, hogy a maga különböző peszticidek, a vidéki élet, a food court-ból való ivás, ezekben a környezetekben gyakrabban írtak le Parkinson-kort. De a betegségnek a legeslegelső tünete sokszor ugye a kézremegés, a kézügyetlenség, a lassúság, ezekkel írjuk le a Parkinson-koros beteget, de azt már kevesebben tudják, hogy nagyon sok úgynevezett nem motoros tünete is van a betegségnek, ami például a szaglászavar, a szépekedés, a hangulatzavar, a szorongás, az alvászavar, a nappali aluszékonyság, a vizelettartási zavar, szóval számos olyan sok tünete van a betegségnek, ami egyértelműen a dopamin háztartással, a dopamin változással nem hozhat összefüggésben, és mondom, itt kiemelnék kettő tünetet, ugye a szaglászavar, meg a székrekedés. Na ez a két tünet az, ami már évtizedekkel akár megelőzheti a legelső kézremegést, vagy kézügyetlenséget is, és ugye ide jön csatol vissza ez a hipotézis is, hogy valami ott vagy a szaglóhámban, vagy a bélben kezdődik. És itt csatolnék még vissza ugye a bél a tengelyre megint egy nagyon kicsit, ugyanis egyre több bizonyíték van arra, hogy a Parkinson-kóros betegekben a bélflórának az összetétele nagy mértékben megváltozik, és egy ilyen jellegzetes mintázat is kialakul. Sőt, ez egy néhány éve írták le legelőször, hogy felfedeztek a Parkinson-kóros betegekben olyan bélbaktériumokat is, aminek a mellékterméke egy úgynevezett ilyen curly proteinnek nevezhető fehérje, és ennek a fehérjének a szerkezete nagyon-nagyon hasonlít arra a kóros fehérjére, ami kialakítja az idegsejteknek a pusztulását Parkinson-korban.
De ez hogy jut be a szervezetbe?
Ez nem jut be a szervezetbe, hanem nem megfelelő ételekkel, antibiotikumokkal, tehát mindenfajta olyan tényező, ami felborítja az egyensúlyt, a természetes, egészséges egyensúlyt a bélflórában, és hogyha ez eltolódik egy ilyen rosszabb irányba, akkor megjelennek ezek a kóros bélbaktériumok is, és azok termelik ezt a kóros fehérjét. Annak az oka, hogy ez pontosan mitől tolódik el, ez nehéz megmondani, mert millió meg egy tényező befolyásolja a bélflóránknak a felépítését. Az tény, hogy a legfontosabb dolog az a megfelelő étkezés és a megfelelő diéta. Amiről bebizonyosodott például, hogy védő hatású a Parkinson-korral szemben, az például a kávéfogyasztás. Valószínűleg, hogy a kávéban található koffeinnek van valamilyen neuroprotektív, valami idegrendszert védő hatása. A másik ilyen és nagyon érdekes védő dolog a dohányzás. Például. A dohányos
hát ezt sose hallottam még, hogy védő dolog. Hát, ez ebben a mondat szerkezetben ez így merőben új.
Valószínű, hogy a dohányfüstben található nikotin az, aminek lehet valami neuroprotektív hatása, de ez most senkinek kezdjen el dohányozni, mert nem éri meg, de ez egy érdekes megfigyelés, hogy a dohányos betegekben tényleg jelentősen csökken a Parkinson-kor, sőt, azt is leírták, hogy a dohányos betegek, amiután abba hagyták a dohányzást, utána megint egyenes arányosan megemelkedett a Parkinson-kornak a gyakorisága.
Oh.
Nyilván ehhez kell egyfajta genetikai hajlam is, de inkább az okok között ilyen kevertényezőket gondolunk. Valamiféle genetikai hajlam és számos környezeti faktor együttesen alakítja majd ki valakiben a Parkinson-kóros patológiát.
Parkinson-korral diagnosztizáltak már egészen fiatalokat is? Eddig úgy tudjuk, hogy a Parkinson-kor azért az egy időskori betegség. Mi a helyzet a fiatalkori Parkinson-korral?
Azt mondjuk, hogy a betegségnek a gyakorisága az a 65 éves életkor felett kezd el olyan kritikusabban megemelkedni, és a csúcsát olyan 80-85 éves korban éri el, akkor a prevalenciája már 4% körüli. És azt látjuk meg, és az a tapasztalatunk, hogy azon kívül, hogy világszerte, de tényleg az egész világon nő a betegségnek a gyakorisága, azon belül nő a fiatalabb betegeknek a száma is. Nem ritka, én is találkoztam már 30-31 néhány éves beteggel is. Nagyon sokszor a fiatalabb betegeknél úgy gondoljuk, hogy inkább számos genetikai hajlamosító tényező van. Egészen fiatal Parkinson betegeket is írtak már le. Ezek egyértelműen olyan genetikai mutációk, ami nagyon ritka genetikai mutációk, az össz Parkinson beteg populációnak körülbelül az 1%-át, ha kiteszik. És Magyarországon tudtam, hogy nem is írtak le még ilyen beteget, Afrikában, Dél-Amerikában tudok ilyen családokról, ami egyértelműen ilyen örökletes Parkinson-kort okoznak, itt nálunk nem.
A Parkinson-kor egy gyógyíthatatlan betegség, vagy erre is kialakultak már olyan terápiák, amik pozitív jövőre adnak lehetőséget?
Hogy nem, a betegségnek a diagnózis az nyilván az senkinek nem könnyű, nem egy könnyű diagnózis, de a betegeket azért mindig szoktam nyugtatni, hogy gyógyíthatatlan betegségként tartjuk számon, de nagyon jól kezelhető betegség, tünetileg iszonyatosan jól kezelhető, nagyon jó gyógyszerek vannak már forgalomban, elsősorban a dopamin rendszerre ható terápiákat használunk Parkinson-korban, és jóformán nagyon sok évig a betegek vázi tünetmentessé is tehetők. Az első 5-6 évet, amikor jól kezeljük a beteget, jól be van állítva minden gyógyszer, ezt nevezzük a honeymoon, a nászutas időszaknak is, annyira, mert hogy sem a beteg környezete, sem a beteg nem érzi azt, hogy beteg lenne. És a másik fontos tényező, hogy ez egy nagyon lassan romló betegség. Lassú romlás alatt 15-20 évet értek. És ugye, amit mondtam, hogy ez egy idősebb beteg populációban alakul ki elsősorban, úgyhogy nagyon sok beteg a betegségnek a végstádiumát meg sem éli, mert attól, mivel halandóak vagyunk, már valamilyen másoknál fogva hamarabb fognak meghalni. Szóval azt is hangsúlyoznám, hogy a Parkinson-kor az nem egy halálos betegség. Ugyanannyit élnek, mint az idős betegek, mint Parkinson-kor nélkül. Főleg a nagyon jó tüneti terápiában.
Ez a szinten tartás, ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag tünetmentes a betegség.
Úgy fogalmaznék inkább, hogy a betegség halad előre a saját maga tempójában, szépen lassan, megy előre az évek alatt, és mi a tüneti terápiával kicsit versenyzünk a betegséggel. Tehát az történik, hogy nem megállítom a betegségnek a lefolyását, nem lassítom a lefolyását, a betegség megy előre, csak én is haladok előre a betegséggel a gyógyszeres terápiával. Ezért jönnek a betegek vissza fél-egy évente kontrollra, mindig látjuk, hogy hol tart a betegsége, és az aktuális állapotához igazítjuk úgy a gyógyszereket, hogy a betegnek a lehető legjobb életminősége legyen.
De mi a teteje ennek? Tehát, hogy most, mint tudom, eltelik 20 év, és akkor már annyival több gyógyszer kell?
Például az egyik az, hogy több gyógyszer kell, gyakrabban kell bevenni a gyógyszert, nagyobb dózisban adok bizonyos gyógyszereket. Igen, ez ezt jelenti.
A Parkinson-korhoz mennyiben hasonlítható a multiplex szklerózis?
Teljesen más. két betegség. A szklerózis multiplex az egy neuroimmunológiai betegség, amiben főleg hát, ugye Parkinson-korban dopamin rendszer célzó gyógyszerek vannak, szklerózis multiplexben pedig ugye az immunrendszert gátló, befolyásoló gyógyszereket alkalmaznak. Tehát más, teljesen más két betegségről van szó, és a szklerózis multiplex annak főleg a fiatalabb betegeket érinti, úgyhogy teljesen más. De az tény, hogy a szklerózis multiplexben is az utóbbi néhány évben ilyen forradalom történt a terápiában, és ott is nagyon jó életminőség, meg tünetmentesség érhető el a mai modern terápiákkal.
Éppen ezért jutott eszembe a párhuzam, mert ott, mintha ugyanezt hallottam volna arról is, hogy a tünetmentesség az fenntartható, és hogy egy folyamatos kezelésnek kell aláadni magát a betegnek.
Így van, így van. Persze azt nem akarom, tehát az hogy a Parkinson korban az egy 15 éves betegségnél tünetmentesség nem érhető el, de még azok a tünetek is jól kezelhetőek. Például a remegés az egy makacsabb tünet, az nehezebben tudjuk kezelni, de a lassúságot, a mozgást azért arra azért jól tudunk hatni.
Ahogy a migrén terápiánál, ott a Parkinson-kornál is van személyre szabott kezelés? Vagy terápia?
Hogyne. Sőt, szerintem ez nagyon-nagyon lényeges a Parkinson-kor kezelésénél, hogy ne csak magát, a tünetet kezeljük, hanem az egész beteget, az egész betegséget összességében. Ugye említettem az elején, hogy a tüneteknek egy része ilyen mozgászavaros tünetek, mint a lassúság, a kézügyetlenség, a lefagyások, a csoszogójárás, másfelől meg sok más annyi tünete van a betegnek, ami még inkább kínzó, ezek a nem motoros tünetek, az alvászavar, a székrekedés, a hangulatzavar, szorongás, a pánikrohamok, amelyek felett sokszor az orvos elsiklik és nem foglalkozik vele, holott az utóbbi években számos klinikai vizsgálat bebizonyította, hogyha a betegeket megkérdezzük, hogy mik zavarják jobban őket, a motoros vagy a nem motoros tünetek, akkor a nem motoros tünetek nyernek. Inkább azok befolyásolják jobban az életminőségüket, úgyhogy külön én a rendelésen mindig kitérek, hogy a különböző alvászavarokat hogyan kezeljük, a szorongását, de nyilván figyelembe kell venni a betegnek az életkorát, az, hogy dolgozik-e, az, hogy mi a cél. Sok beteg például nem szereti azt, hogy lássák, hogy a környezete tudja azt, hogy neki van ez a betegsége, és akkor egy olyan terápiát kell kitalálni, amit nem látnak a kollégák, nem az van, hogy el kell tűnnie időnként, hogy bevegyen egy tablettát. Például ilyenkor van már tapaszformájú gyógyszer is. Napi egyszer reggel a beteg feltapasztja a bőrére a gyógyszert.
Szép lassan felszívódik.
Senki nem látja. Így van, és egész nap egy egyenletes dopaminerg stimulációt biztosítunk ezáltal a beteggel. Tehát ilyen dolgokat kell figyelembe venni a személyre szabott kezelésnél.
A gyógyszerekről beszélünk, és nem feltétlen ezzel összefüggésben, általában a gyógyszeres kezelésekkel összefüggésben eszembe jut a gyógyszereknek a placebo hatása. Hogy ezeknél a terápiáknál ez felmerült, vagy volt bármi olyan kutatás, ami nél esetleg jó irányba kerültetek a placebo hatással? Most mosolyogsz, én látom, a kedves hallgatók nem, de én látom, hogy te igen, hogy te mosolyogsz, úgyhogy ennek valószínűleg oka van.
Na, nagyon érdekes, hogy a placebo hatás az valamilyen oknál fogva a Parkinson-koros betegeknél még inkább működik.
Beletrafáltam?
Bele, abszolút jó volt a megjegyzés. Ezek a pontosan az okát mi sem tudjuk, hogy mi az oka, de az tény, hogy nagyon sok vizsgálat bebizonyította, hogy Parkinson-korban a placebo effektus az működik. Aztán. De voltak olyan kísérletek is, például a mélyagyi stimulációs műtéten átesett betegeknél volt két csoport, az egyiknél ugye bekapcsolták a stimulátort, tehát működött a terápia, a másiknél be volt ültetve az elektróda, de nem kapcsolták be a stimulátort, csak ugye azt mondták a betegnek, hogy bekapcsolták, és már ettől a gondolattól javultak a betegnek a motoros tünetei, a mozgása például. Tehát igen, több ilyen kísérlet is volt.
De hogy nálatok is volt ilyen? Vagy egyáltalán alkalmazzátok, vagy ezt nem mondhatjátok el, hogy alkalmazzátok?
Nem, a hatóanyagot adunk a betegnek mindig, gyógyszert kapnak. Nálunk a beteg gyógyszert kapnak.
Oké. Ez az, amit nem fogunk megtudni valószínűleg, tehát ez az, ami
a lottó számok. Klinikai vizsgálatokat Parkinson-korban is, migrénben is, és nagyon sokszor ugye ez a legjobb klinikai vizsgálatok, úgynevezett ilyen több karú felépítésű vizsgálatok, az egyik kar azt jelenti, hogy kapja az egyik hatóanyagú gyógyszert, a másik pedig kapja a placebót. Mm-hmm. És Ezt nagyon sokszor mi sem tudjuk egyébként, így jó, ettől jó a vizsgálatnak a felépítése, én magam sem tudom, hogy a beteg mit kap pontosan, csak majd a vizsgálat lezártával majd kiderül, hogy javultak-e a különböző funkciók, amiket vizsgáltunk, vagy nem. De nagyon sokszor látjuk itt, mondom, a Parkinson betegeknél mi is láttuk, hogy a placebót kapó csoportban is javultak a motoros tünetek.
Picit beszéljünk a végén a számokról. Körülbelül milyen arányban vannak jelen Parkinson-kóros betegek Magyarországon? Azt hiszem, hogy a Parkinson-kór az egy látványos betegség. Ugye, amit találtam, egy William Richard Gowers nevű ideggyógyásznak a rajzai, tehát, hogy ő például lerajzolta még 1800-as évek végén, hogy milyen testtartása, milyen a testtartása Parkinson-kóros betegnek. Tehát ez eléggé régóta, eléggé körvonalazható betegség. Szóval valahogy így a társadalom és ennek a betegségnek a kapcsolatáról egy nagyon picit beszélünk mi így ebbe a pár percben, hogy felismerhető, és hogy milyen arányban vannak jelen, tehát hogy körülbelül hány Parkinson-kóros Magyarországon.
Ezt most tudom, mert az egyik kollégám csinálta ennek a nagy átfogó epidemiológiai vizsgálatát, és úgy gondoljuk, hogy ilyen 35-40 ezer Parkinson-kóros beteg él ma Magyarországon. Valószínűleg a valós számok ennél magasabbak. Ami viszont kicsit elszomorító, hogy valószínűleg ezeknek a betegeknek a fele vagy nem kap kezelést, vagy nem megfelelő helyen kezelik, és ezért nem megfelelően vannak kezelve. És pont ugye, amiről az elején beszéltem, ez azért lenne fontos, mert hogy például egy mozgászavar specialista, vagy egy mozgászavar centrumban kezelik a beteget, akiknek nagy tapasztalatuk van, és ugye főleg ugye millió meg egy parkinsonos beteget kezelnek, jobban fogják tudni ellátni ezeket a betegeket, és jobb életminőség érhető el sokszor. A betegeknek ugye a társadalomban ez nagyon érdekes, hogy erre is volt különböző vizsgálat, hogy melyik az a tünet, amit nagyon utálnak a betegek. És érdekes, hogy azt mondják, hogy a kézremegés. Uh-huh. Ez az, amit nagyon gyűlölnek. Parkinson korban úgynevezett nyugalmi remegés van. Tehát amikor a beteg szeretne megfogni egy pohár vizet és inni szeretne, akkor a remegés megszűnik. Tehát abszolút a remegés ezekben a motoros funkciókban nem zavarják. De viszont a nyugalmi remegés, amikor nem csinál semmit a beteg az adott végtaggal, akkor kezdődik el, uh-huh. A klasszikusan ilyen pirulasodoló vagy pénzszámláló mozgásra emlékeztet, és azért zavarja ez a betegeket, mert látszik. Uh-huh. Ez az, amit a látványos tünet. Lemegy a boltba, szeretne venni egy kiló kenyeret, és a szomszéd Marinéni is látja, hogy remeg a keze. És ő ezt nem akarja, stigmaként éli meg. Uh-huh. Pszichésen nagyon-nagyon nehéz nekik ez a teher.
És ez ront a helyzeten.
Idegesebbek lesznek, szoronganak a betegek, akkor még rosszabb lesz a mozgásuk, még jobban fog remegni a kezük, ez egy ilyen ördögi kör ebből a szempontból.
És még egy utolsó kérdés, körülbelül mennyi idő átlagosan az, ami eltelik az első vélhető tünettől addig, hogy elmegy az ember vele orvoshoz? Tehát a betegek, ugye vannak ilyen kihordási időnek hívják talán, hogy eltelik 5 hónap, 10 hónap, nem tudom, tehát körülbelül mennyi idő az, amíg valaki rájön arra, hogy ez a tünet, ez kezelendő, és hogy valami nincs rendben. Ez a Parkinson-kórnál hogy néz ki?
Néhány évvel ezelőtt az Európai Nagy Parkinson Szervezet egy átfogó európai vizsgálatot végzett minden európai országnak a bevonásával, és pontosan ezt is nézték, hogy a beteg tünet kezdettől hány év az, amíg a beteg kap diagnózist, és ebben Magyarország nagyon előkelő helyen szerepelt. A második helyen végeztünk Európában. Magyarországon az átlagidő 1,5-2 év, mire a beteg orvoshoz jut, diagnózis kap, és elkezdődik a kezelés. Érdekes, hogy nem tudom, hogy ki volt az első, melyik ország volt az első. Érdekes. Románia egyébként.
Most jutott eszedbe?
Nem, ezt nem kitaláltam, ez így van.
Ja, jó, mert olyan volt, mint hogy most gondolkodtam. Ja, igen, Románia.
Nem, soha. Hogy számomra meglepő, az ember azt hinné, valamelyik nyugat-európai országban hamarabb kapnak diagnózist, de nem. Tehát mi itt a közép-kelet-európai mezőn nagyon jól szerepeltünk ebben.
Hát köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, pláne egy ilyen hosszú időn keresztül. Köszönöm ezt a mai két témát. Remélem, folytatjuk még, akár személyesen.
Úgy legyen. Én is nagyon szépen köszönöm.
Hölgyeim és uraim, dr. Tóth Adrián neurológussal beszélgettem. Ennyi fért már az egészségkódba. Vigyázzanak egymásra és magukra, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu, valamint a nutrifarma.hu/egészségkód oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.